az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél, Uram, a te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Uram, hozzád menekülök segítségért, mert én magam nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szállj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Advent harmadik vasárnapján hallgassuk meg a felolvasásra kijelölt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a második verstől a 10. versig következőképpen. Amikor pedig János a börtönben hallotta Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványainak: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és sánták járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én benne. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Nátszálat nézni, amelyet a szél ingat? Ugyan miért mentetek ki? Embert látni, aki finom ruhákban van öltözve? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ez az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatra, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Krisztusnak szolgálnunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg advent harmadik vasárnapján az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 40. részében, az első 10 versben a következőképpen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt, a pusztában építsetek utat az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden test egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, íme Istenetek! Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Ámen. Az én Uram az Úr jön hatalommal. Ezt kellett meghirdetnie a prófétának, mint az Isten vigasztalását. Igazi vigasztalás. Igazi vigasztalás rejlik benne, de csak az összetört szívűeknek. Az igazi vigasztalás csak az lehet, amivel az Isten vigasztal minket. Ha nem ő mondja, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, és ha nem úgy mondjuk, ahogy ő mondja, akkor az mit sem ér? Nyomorúságos vigasztalás. Annyit se ér, mint egy fájdalomcsillapító, nyugtató tabletta. De az Isten vigasztalása az igazi vigasztalás. És az Isten vigasztalása ebben rejlik, hogy az én Uram az Úr jön hatalommal. Ez vigasztalás? Hát nem félelmetes ez? De félelmetes is. Addig mindenképpen félelmetes, amíg az ember nem akar engedni a szívében az Istennek, amíg az ember ragaszkodik ahhoz a saját életében, ami így persze meg se érdemli az életnevet, hogy az önteltségnek azok a hegyei, azok ott fönnmaradjanak. Vagy a saját magát marcangoló, önző keserűségnek a völgyei és szakadékai is ott maradjanak. De itt a felszólítás, hogy a pusztában készítsetek utat az Úrnak. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen a görbe egyenesség. Ha engedünk az Úr igéjének, akkor nem csalinkázunk már jobbra-balra, így meg amúgy kikerülni próbálván az igazságot, és még az Isten igéjét is kifordatni. Akkor ez megszűnik. Legyen a görbe egyenesség. Annyiszor ez hiányzik. És mondom, az önteltségnek és az Istennel szembeni követelődzésnek, meg vádaskodásnak a hegyei is omoljanak le, és a keserűségnek a völgyei, meg a szakadékai is legyenek feltöltve. Mert jön Istenetek.
Hatalommal. Milyen hatalommal? Vigasztalásának a hatalmával. Miben rejlik ez a vigasztalás? A bűnbocsánat a titka. És így értjük meg, és egyszerre csak fölfedezhetjük, hogy ennek az ige szakasznak, amellyel Ézsaiás könyvén belül a vigasztalás könyve kezdődik el, ennek az ige szakasznak mennyi, de mennyi kapcsolata van az Új Szövetségben. Hány és hány utalás. Olyanok is, amiket elsőre nem fedeznénk föl. De egyszerre csak fölragyog. Amikor Pál apostol az evangéliumról, mint hatalomról ír. Ézsaiásnak előre kellett hirdetnie, hogy Isten el fogja készíteni majd azt, hogy örömhír hangozzék az ítélet alá került népnek és embernek. És akkor Pál apostol megírja a római levele első részében, és ezzel adja meg az alaphangját az egész levélnek. Nem szégyellem az evangéliumot, a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek is. Mert Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amint megvan írva az igaz ember hitből él. Aztán, hogy lehet a miénk ez az evangélium? Hogyan lehet foganatossá annak a szabadító, megmentő hatalma valaki életében? Annak a kifejtésébe azzal kezd bele Pál apostol, rögtön a következő mondatokban. Isten ugyanis a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, amellyel feltartóztatják az igazságot. Kedveseim, az evangéliumot, a kegyelem evangéliumát nem lehet másfelől megérteni, csak az Isten haragja felől. Ha arról nem akarsz tudni, akkor nem lehet tiéd a kegyelem sem úgy, ahogy azt az Isten adja. Akkor lehet áltatni magunkat, meg egymást, és szépeket mondani, azokban nincs erő. Azokra azt mondja Isten egy másik próféta Jeremiás által is, hogy hiába mondják, népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, és nincs békesség. Ezt újra meg újra leszögezi az Isten, hogy nincs békesség az istenteleneknek. Istenünké kell, hogy legyen az Isten. És ez azon keresztül megy, azon keresztül készül az út ehhez. Hogy az okoskodásaink, követelőzéseink és vádaskodásaink és önteltségünk magaslatai leomoljanak, és keserűségeink mélységei feltörtessenek. És engedjen a szívünk neki, hogy aztán drága vallomássá legyen az én Uram, az Úr. Megszabadít, megment. Kiragad az ördög markából is. A bűnöm hatalmából. Azokból a rabságokból, amikből nincs emberi szabadulás, azokból is kiszabadít. Ez az igazi vigasztalás. És mi mindnyájan vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. Nem csak azok miatt, a dolgok miatt, amiket általánosan megszenvedünk, mint gondokat, bajokat, kínokat. Van anyagi gond, van. Egyre több lesz. Van betegség, van. Van gyász, van. Vannak olyan szenvedések, amikben utolérnek a bűneink következményei, és így nehezedik ránk az Isten keze. Ha nem akartunk hallgatni rá, és ő kiszolgáltat minket a saját bűnünknek, és kiszolgáltat az ördög téveítő hatalmának, félelmetes. Amikor a csökönyös ember ellenkezik az Istennel, nem hiszi el az Istennek, hogy az rossz, amiről az Isten figyelmezteti, hogy ne tedd, meg utálatos ő előtte, mert minden áron keresi például a gyógyulást, itt most titeket különösen is emlékeztetlek a múlt vasárnapi csendes napra, amikor Labosáné Anita testvérünk nagyon világosan elmondott nektek itt, akik itt voltatok, mindenfélét, hogy az úgynevezett természetgyógyászat címke alatt mennyire nem természetes, nem élettanilag helytálló, hanem démonikusan természetfeletti dolgok vannak. Mi a következménye, ha az ember azt mondja, hogy én nem bánom, csak használjon? Mi a következménye? A lelke rámegy. És az Isten keze nehezedik rá az emberre abban is, és szenvedi meg az ember azt is, amikor Isten kiszolgáltatja annak, amit az ember választott. És ráengedi az emberre a sátán tévejítését és gyötrését. És ahogy közeledik az Úr Jézus visszajövetele, Pál apostol figyelmeztet rá, hogy egyre inkább így lesz. Előkészíti a sátán, a törvénytiprónak a fellépését, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. És Isten bocsátja a tévejgés erejét azokra, akik nem akarták az igazság szeretetét befogadni üdvösségükre, hogy higgyenek a hazugságnak, és így elvegyék az ítéletüket. Olvassatok utána a második tesszalonikai levélnek a második részében ezeknek. És akkor megint valamit arról a helyzetről, amiben belehangzik előre a profécia. Ézsaiásnak, jóval korábban, mint Jeremiásnak, több mint egy évszázaddal korábban, előre hirdetnie kellett Isten bekövetkezendő történelmi ítéletét. Ha nem hallgatnak Isten szavára, hogy megtérjenek a bálványimádásaikból, a varázslásaikból, és mindenféle bűnükből. És az előre meghirdetett babiloni fogságnak a helyzetébe hangzik bele előre a profécia. Amikor majd rájuk szakadt már mindaz, amire Isten előre figyelmeztette őket. Amikor kilátástalannak tűnik minden. És nem marad más, mint az Istenhez kiáltani. És Istennek az emberre nehezedő keze elérheti azt a célját, hogy oda szorítsa magához az embert. Akkor lesz aktuális, hogy vigasztaljátok népemet. Persze a profécia éppen azért, mert profécia nem ragad meg csupán a babiloni eljövendő fogságból való szabadulásnak a meghirdetésénél. Konkrét történelmi módon, hiszen Kürosz, Kóres, Círus, Perzsa királyt is előre hirdeti. Hanem megmutatja az engesztelés titkát, a váltság titkát. És az íve egészen az örök új teremtésig ível csodálatosan, hogy új eget és új földet teremt az Úr. Mindez az Ézsaiás könyvének a szerves összefüggésében, egységében látható csak így. Olyan szomorú, amikor a tudálékos ember szét akarja trancsírozni az Isten igéjét, aztán kisüti, hogy ez nem is származhat Ézsaiástól. És akkor elvágja azokat, amik összetartoznak, és akkor nem lesz érthető a maga egészében. A valódi történelmi és üdvtörténeti összefüggéseket nyírják ki így a Szentírásból. Mi akarjuk azokat megérteni és fölfedezni. És így lesz csodálatos, hogy az az Isten, aki meghirdeti az ő ítéletét, amikor rájuk szakad a történelmi ítélet. Rászakad az emberre a bűnének a következménye, a kiszolgáltatottság, a külső rabság, meg a belső rabság, az ördögi szorítás. Akkor abban a helyzetben előre hirdetteti bele azt is, hogy van vigasztalás, van örömhír. Neki van örömhíre. Épp akkor, amikor az embernek már nem marad semmi, amivel korábban próbálta magát hamisan biztatni és áltatni. Megjelenik az Úr dicsősége. Megjelenik az üdvözítő kegyelem dicsősége. Ezt hirdethette előre Ézsaiás. Történelmileg is, és az üdvtörténetben, a váltság titkán át, az örök üdvösségig menő. Pedig ő maga is küszködött azon, hogy van értelme ezt mondani? Egyáltalán bármit mondani? Akik tényleg az Úr igéjét hirdetik. És tényleg az Úr igéjéről tesznek bizonságot, mint hívő emberek. Azok annyiszor ezt küszködik meg keservesen, hát mondjam még, van értelme még mondani, nem hallgatnak rá. Készítettél alkalmakat, Istenem. Elmulasztják, elszalasztják. Megérintette őket az ige, de túlteszik magukat rajta. És mennek a veszedelem felé, aztán meg fognak halni, aztán jön az ítélet. Van értelme mondani? Hogy szorítja el a szívét a prófétának? Ezeknek a kérdéseknek a sora. Itt megtaláljuk ebben az ige szakaszban ezt is. Mit kiáltsak? Uram, te azt mondod, hogy kiálts. Mit kiáltsak? Mindent ez csak fű. És minden szépsége, de így is lehetne fordítani, hogy kegyessége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr szele fúj rá. Bizony fű a nép. És mi az isteni válasz? Elszárad a fű, elhervad a virág. De Istenünk beszéde örökké megáll. Valóban, minden elmúlik. De az Isten igéje az örökké megáll, és örökre megtartja azokat, akiknek az életében foganatossá lett. És megint egy új szövetségi összefüggés, amikor Péter apostol az első levele első részében idézi ezt az ige szakaszt. Annak a levélnek is az alaphangja az élő reménység. Aztán rámutat arra, hogy nem ezüstön vagy aranyon, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. És aztán megérkezik oda, az első levele, első fejezete végére Péter apostol, hogy lényeteket az igazság iránti engedelmességben megtisztítva, képmutatás nélküli testvérszeretetre egymást kitartóan szívből szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. És következik az idézet, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Aztán alkalmazza az idézett igét, ez pedig az a beszéd, az az evangélium, amely hirdettetett néktek. Az Isten maradandó igéje, a vigasztalásnak az evangéliuma. Azért a vigasztalásé, mert a bűnbocsánatot rejti magában. Az elvégeztetett váltság alapján, Jézus Krisztusnak a ma engesztelő áldozata alapján, amit ugyancsak előre hirdetett Ézsaiás a vigasztalás könyvében, az 53. fejezetben, hogy megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott, összetöretett a mi vétkeinkét. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Egyébként Péter apostol az első levelében aztán ezt az igét is idézi. Jó fölfedezni a Szentírás titkait, összefüggéseit. Minél tovább olvassa az ember, annál inkább azt fogja vallani Lutherrel együtt, hogy bizony koldusok vagyunk. Állandóan csak kérhetjük és elfogadhatjuk, hogy Isten ajándékozzon nekünk az ő igéje kincseiből. Újabbat és újabbat. Hogy fölfedezzük és éljünk belőle. És elteljünk vigasztalással. Mert mindnyájan vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. És csak az Istennek van igazi vigasztalása számunkra. Abban, ahogy kegyelmével ő maga jön, fiában hozzánk. Ezt ragadta meg az egyik reformátori hitvallás is. Nagyon jó ilyen összefüggéseket is látni, hogy a református testvéreinknek egy alapvető hitvallása a heidelbergi KT, és annak az első kérdés felelete erről szól, hogy micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. És egy nemzedékkel később, mint ahogy Luther a KT-t megírta, visszhangozza azt, amit Luther megírt az apostoli hitvallás három hitágazatának a magyarázatában, az arról szóló személyes vallomásában. Szinte szó szerint visszaköszönnek Luthernek a vallástevő szavai. Ez az, ami az élő hitű embereket aztán természetes módon összeköti. És azt mondhatjuk rá, hát én is ezt vallom. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. Hát ez az igazi vigasztalás. A váltság titka egyébként nem első látásra, meg hallásra észrevehetően. Ott van már ennek az ige szakasznak a kezdő soraiban. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, tulajdonképpen a hadifogoly hadiszolgálat, ami a rabság szó helyén áll, általánosan a hadiszolgálat, de itt speciálisan az ő fogságbeli helyzetükben, és most figyeljünk, megbűnhődött bűnéért, így olvassuk az új fordításban. Valaki föllapozza a Károli fordítást, abban meg azt találja, hogy bűne megbocsáttatott. Akkor mi van? Ha valaki még más nyelven is meg tudja nézni, Luther fordításában ugyancsak ez van, hogy bűne megbocsáttatott. Melyik a helyes? Megbűnhődött, vagy megbocsáttatott neki? Kedveseim, a kettő együtt. Megbűnhődött a bűne. Ki lett egyenlítve a bűne? Az Istennek elfogadható módon ki lett egyenlítve a bűne. Ez van az eredeti szövegben. Ez a váltság titka. Amit az Ézsaiás 53-ból is fölidézte. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Más szavakkal. Azért van bűnbocsánat. És akik megismerték ezt a vigasztalást, Isten békekövetei, örömmondói, az evangélium továbbadói lehetnek. Azoknak és azokról, ezt írja Pál apostol a második korintusi levele 5. részében. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgyhogy nem tulajdonította nekik bűneiket, neked meg neked. Krisztusért járva tehát követségben, mintha az Isten kérne mi általunk, úgy kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Vagy amikor a fiú e világba jövetelének a céljáról szól a római levele 8. részében Pál apostol. És ezzel világítja meg azt, miért nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Akkor ezt írja, hogy Isten elküldte fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testbe. És akkor ide idézem megint Péter apostol első levelét, hogy ő maga vitte fel bűneinket testében a fára. Jézus Krisztus, az Istennek ama báránya, a fiú, hogy mi a bűnöknek meghalva az igazságnak érjünk. Íme itt a vigasztalás. Igazi vigasztalás. És megáll az Istennek igéje. A reformáció korában született egy ilyen ének is. Gondoljátok csak el, micsoda történelmi ítélet alatt volt akkor ez az ország, és ennek a népei. A török, a hadseregek vonulása erre, arra, rablás, gyilkolás, elhurcolás, kilátástalanság. De akik Isten rájuk nehezedő keze alatt megalázták magukat mindeközben, övék lett a vigasztalás. Ma is azoké lesz a vigasztalás, akik megalázzák magukat az Úr keze alatt. És így született az az ének, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyom mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk. Így legyen számodra is. Hogy lehet így? Még egy éneket szeretnék idézni. A régebbi énekeskönyvünkből. A mostani énekeskönyvben más fordítással és rövidebben van benne ez az ének. Így találjuk meg. Jöjjetek, Isten fia hív. A régebbi könyvben így formán hangzott. Gyertek hozzám, Krisztus mondja, kiket a gond s a bűn zsoldja megterhel és rettegtett. Gyönyörűséges én igám, tekintsetek hittel reám, s megnyugtatlak titeket. Mind, ami a világon él, ember, állat, hulló, levél, mind szenved, mind mulandó. Haladja Krisztus nyomdokán, kerest híven, későn, korán, ami örök s állandó. Minden világ üdvért sóhajt, ám a keresztet és a bajt eltűrni nem akarja. De te engedj, és hajts fejet. Atyád cselekszi ezt veled, ki gyermekét nem hagyja. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk téged igédért, Istenünk, és hogy az igében most is jössz, Jézus Krisztus evangéliumában, szent lelkeddel te magad jössz hatalommal, megmentő, megszabadító, megvigasztaló, életújító hatalommal. És megáll a te igéd, minden elmúlik. Ige hirdetők és ige hallgatók földi élete is elmúlik, de a te igéd örökké megáll. Nem hiába való azt hirdetni, nem hiába való a te békekövetednek lenni, nem hiába való nyomorúságainkban a te vigasztalásodat átélni, hogy mi is megvigasztalhassunk más nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, amellyel te vigasztalsz minket Krisztusban. Hadd legyen a te vigasztalásod mindegyikünké, és hadd legyünk mindnyájan valamiképpen örömmondók, békekövetek, hirdetve, hogy a szabadító elközelgetett. Ámen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.
Úristen, irgalmas mennyei atyánk! Hálát adunk igédért, amellyel országodba hívsz minket, és követeidért, akik akaratod titkát, az evangélium titkát, a kereszt titkát hirdetik nekünk. Világosíts meg mindnyájunkat szent lelkeddel, hogy valóban megértsük hívásodat. Igazi töredelemmel, őszinte, egyenes szívvel fogadjuk igédet. Valóban omoljon le minden hamis magaslat bennünk, és minden okoskodás, amely a te ismereted ellen emeltetett. És ne maradjanak ott a keserűség, a depresszió mélységei sem. Adj szabadulást mindazoknak, akik ördögi megkötözöttségekbe, mágikus gyógymódoknak a hálójába, vagy egyéb hasonló dolgokba keveredtek bele. Igaz bűnbánattal hadd tudjanak kiáltani Jézus Krisztushoz. Mert azért jelent meg a te szent fiat, hogy az ördög munkáit lemondsa. Hála néked, hogy szabadító ő, és szabadító hatalmával jön az igében most is, mindegyikünk felé. Rász fel mindenkit közöttünk, hogy igazán hozzád térjünk, és képmutatás nélkül szolgáljunk neked. És tovább tudjuk adni a jó hírt, az örömhírt, béke követeidként a környezetünknek is, és másoknak is. Könyörgünk azokért, akik nem ismerik még kegyelmedet. Könyörgünk azokért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, gondokban, gyászban, kilátástalanságban, betegségben, hajléktalanságban, kiszolgáltatottságban. És oly sok testvérünk üldöztetést szenved Jézus Krisztus neve miatt. De világ sok pontján. Könyörgünk értük is, áld meg és erősítsd meg őket, velünk együtt, hogy igéhez ragaszkodjunk, és mindenféle helyzetben meg tudjuk vallani, megáll az Istennek igéje. És mind, amit örök Istenünk szent szavában ígért nekünk, sziklaszilárdban áll fenn, beteljesül az ígéret. Elnyerjük az üdvösséget Jézusunk által. Köszönjük, hogy őt várhatjuk, és az ő nevében együtt most is így imádkozhatunk. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé. És adjon néked békességet.